Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a mai estére. Ugye kicsit dilemmában voltam, hogy mit tegyünk, hiszen többnapos ünnep, diákok ebből a házból is hazautaztak, iskolai szünet van itt. Aztán úgy gondoltam, hogy mégse kezdjük azzal a sorozatot, hogy a második alkalom rögtön nincs megtartva. Egy olyan hétfő lesz, ami kimarad, ez húsvét hétfő. Az még egy kicsit odébb van, április, illetve március 28-án. Egyébként hétfő esténként összesen 7 alkalommal. Különös szeretettel köszöntöm a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkarát. Eljöttek, és énekelni fognak nekünk. És ugyancsak különös tisztelettel és szeretettel Rajkai Zoltán színművészt, a Katona József Színház művészét. És hát utoljára mondom, de leginkább attól vagyunk megilletődve, hogy az Úr is itt van. Úgyhogy elsősorban őt tiszteljük és dicsérjük. Őt fogják dicsérni azok a kórus művek is, amelyek most elhangzanak, úgyhogy a kórus nem sokára kijön ide, de hadd mondjam el most, hogy mit énekelnek, és akkor nem kell ezt később. 2 sütz művet fogunk hallani. Dicsőség a magasságban, ez a címe az elsőnek, de mint hallottam, a szövegben szó van arról is, hogy Jézus az igazi szőlőtő, mi a szőlőveszők. A másik sütz kórus. Ó, kegyelem szép forrása! Majd itt közben fogunk hallani egy verset, egy székely népbaladát, teljesen a mai témához kapcsolódik. A házasulandó legény balladája, majd figyeljük meg a konklúzióját ennek a legénynek, és közben már gondolkozzunk rajta, hogy egyetértünk-e vele. Majd ezután hallunk egy Bach kórust, bízd minden utaidat, őre áll az Úrra. Úgyhogy most megkérem a kórust, hogy gyertek ki ide.
Thank you. El kéne indulni, megkéházasodni. De még az a kérdés, kit kéne elvenni? Jaj. Kit kéne elvenni? A kisasszonyt veszek, nem tud szőni fonni. Jaj, de szégyennék pénzért gatyát venni. Jaj. Kit kéne elvenni? Ha öreget veszek, az mindig szomorú. Annak minden szava egy égi háború. Jaj, kit kéne elvenni? A szegényt megkérek, avval mi csináljak? Egy kódusból kettőt ugyan miért csináljak? Kit kéne elvenni? A gazdagot veszek, mindig csak azt hányja, hogy enyémből élsz. Kit kéne elvenni, Istenem? Istenem, ugyan mit csináljak? Legénykedjem-e még? Vagy megházasodjak? Jaj. Kit kéne elvenni? Azaz egy reménység táplál ezután is. Jó lesz a legénység nékem továbbra is. Jaj. Kit kéne elvenni?
Köszönjük szépen a szép éneket, köszönjük a verset. Néhány hírnetni valóm lenne, mielőtt a mai témára rátérnénk. Egyik az, hogy a Biblia és Család című folyóiratunk legújabb tavaszi száma most jelent meg a napokban, kinn az asztalon kapható, sőt, meg lehet rendelni. Van benne kis megrendelő cédula. Már itt meg ki lehet tölteni, ideadni, akkor postára se kell adni. És majd hazúról a benne lévő csekkel be lehet fizetni. Ez az egyik. A másik, hogy a kérdések doboz most is megtalálható hátul egy széken. Egy héttel ezelőtt egy kérdést találtam a dobozban. Lehet, hogy nagyon szomorú volt az illető, zsebkendőre írta. Azt kérdezi, hogy mi a szerepe a nőnek a párválasztásban? Imádkozik és vár. Nyilván az rejtőzik ebben a kérdésben, amikor semmi más tenni valója nincs, elég, ha imádkozik és vár. Minden esetre azt szeretném mondani az illetőnek, igen, imádkozzál és várj. De vajon van-e más tenni való? Mindenek előtt azt tanácsolnám, hogy azért ne rejtőzz el. Mert az, hogy az ember imádkozik és vár, az nem azt jelenti, hogy visszavonul egy elefántcsont toronyba, és majd csak annak adja oda a kezét, aki hajlandó oda fölmászni. Tehát magyarul ismerkedni lehet, beszélgetni lehet, hogy meddig mehet el, ez sok mindentől függ, a körülményektől is. Nekem van egy kedves ismerősöm, osztálytársam is volt egy ideig, tehát nem éppen mai legény. Nem ő mondta, a felesége mondta el. Azt mondja, hogy hát olyan nem volt nagyon bátor ember az ő férje valamikor, fiatal korában, úgyhogy egyszer rákérdezett, te még akarsz nekem mondani valamit? Hát én gondolom, hogy ennyit azért meg lehet tenni. Tehát nem kell visszavonulni, föllépni lehet, nyugodtan lehet, meg kell ismerni egymást, és közben kiderül az, hogy mennyire kölcsönös a rokonszem, de nem csak a rokonszemben múlik, remélem, hogy egy héttel ezelőtt az is kiderült, hogy a legfontosabb, hogy azonos legyen az értékrendünk. Ezt hadd hangsúlyozzam újra, talán nem volt itt mindenki. A Bibliában azt olvassuk, hogy hívő embernek hívő ember legyen a párja, ne legyetek hitetlennel felemás igában, írja Pál apostol. Igaz, hogy ott a szöveg környezetben nincs szó házasságról, de biztos, hogy a korabeli olvasók a házasságra gondoltak elsősorban, hiszen latinul, a Római Birodalom hivatalos nyelvén, nem az akkori köznyelven, hanem a hivatal nyelvén a konjugium szó jelenti azt is, hogy házasság, jelenti azt is, hogy iga. Mennyire bölcsek voltak ezek a latinok, nem? Hát ha bele gondolunk, ugye két barom be van fogva egy igába, és ha az egyik ki akar törni, azzal a másiknak fájdalmat okoz. Ha az egyik nem húz eléggé, akkor a másikra több teher nehezedik. Jó hasonlat ez. De nem mindegy, hogy kivel vagy, illetve kivel vagy közös igában, semmiképp se felemásban. Mert ezt ki kell deríteni, meg még néhány dolgot, harmonizálunk-e alapvető kérdésekben. Arról nem beszéltem múltkor, azokról a téves próbálkozásokról, amik szép kis hazánkban is valahogyan evangéliumi keresztények között elterjedtek, például, hogy igét kell kapnom. Hát úgy gondolom, hogy Isten igéje vezeti végig a hívő embert, de ez nem arra vonatkozik, hogy pont akkor kell olvasni a Bibliában valami ahhoz hasonlót, hogy ne félj Máriát magadhoz venni. Ugye ez benne van. Hogy addig lapozgatja, míg rátalál. Ilyenre nem bíztat a Szentírás, elég arra gondolni, hogy saját tulajdonú Bibliája a hívő kereszténynek nem olyan régóta van. Maga a könyvnyomtatás sincs. Hát a pietista mozgalom kapcsán terjedt el ez a nagyon jó keresztény szokás, hogy naponta olvassuk a Szentírást. Ők készítettek először bibliaolvasó kalauzt. Ennek az utóda ma is megvan, ez az evangélium vagy a lózunk. Na hát ennyit ehhez, mindezt ki lehet deríteni. Ha az illető vegetáriánus, aki kerülgeti hentes mester, akkor meg kell gondolni, hogy harmonizálni fognak-e, de gondolom, hogy ez azért áthidalható. De az, hogy nem azonos az értékrendünk, az nem. Tudnék, hívő és hitetlen leginkább ebben követ különbözik egymástól. Ami egy hívőnek fontos, a szíve közepe, legfőbb kincse, az a másiknak nem fontos, valami más van a szíve közepén, nehezen elképzelhető, hogy harmonizálni fognak. Na ennyit ehhez a kérdéshez. Ma tovább lépünk egy lépéssel, ha ugyanez tovább lépés, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Egyáltalában meg kell-e kötni a házasságot? Valóban össze kell házasodnunk? Néha így hallom, hogy minek az a papír, olyan fontos az. Hát nem elég, hogy szeretjük egymást. Érdemes meggondolni, hogy akik így nyilatkoznak, azoknál mi áll a háttérben. Talán az, hogy ha mégsem jön össze a dolog, ha kiderül, hogy nem tudunk egymással jó kapcsolatot létesíteni, akkor könnyebb megszakítani. Igen, az úgynevezett élettársi kapcsolat az erre jó. Közben, akik most jöttek, nyugodtan jöjjenek előrébb, mert vannak helyek közelebb. Vajon Isten igéje ad-e valami útmutatást? Most nem a párválasztásról van szó. Igen, a párválasztás nehéz kérdés. Erről hallottunk. Szegény székely legénynek is ez a legfőbb gondja. Hát körülnézett, és hallottuk a nagy dilemmáját. Nekem eszembe jut egy másik történet. Édesapám mesélte, ő székely volt, én nem. Hát a helyzet az, hogy apám után igen, édesanyám is erdélyi, de nem Székelyföldön született, úgyhogy jó apám azt mondogatta nekem néha, hogy fiam, te csak árnyék székely vagy. Na, az ő története a következő volt, hogy a székely legény kellene már házasodjon. Mondja neki az apja, hogy hát fiam, most már elég öreg vagy, miért nem házasodsz meg? De kit vegyek el? Hogy kit vegyél el? Annyi szép lány van a faluban. Mire a legény? Édesapámnak könnyű volt, mert ott volt édesanyám. De én kit vegyek el? Na hát a mai fiatalok jelentős részének a dilemmája inkább az, hogy a párom még csak megvolna, legalábbis egyelőre, elvegyem, ne vegyem el, miért vegyem el, miért ne vegyem el. Mi áll mögötte? Vajon a Biblia mit mond erről? Hát néhány igére szeretnék itt közben hivatkozni. A legelső az Jeremiás próféta leveléből való, azt írja a Babilonba hurcolt honfitársainak szép hosszú levelében, hogy házasodjatok, szülessenek fiatok, fiaitok és leányaitok, szaporodjatok és ne fogyjatok. Ezt írja Jeremiás. Szeretném ezt nagy betűvel kiírni sok helyen ebben az országban. Persze, kissé aggályos lehet, hogy aki ezt írta, Jeremiás nem volt házas. Ő nem házasodott meg. Hát kedves Jeremiás, micsoda példa ez? Hogy a mai szóval Jeremiás szingli. Majd el fogom mondani, hogy miért nem szingli Jeremiás. De ez még hagyján, egy másik nagy bibliai hős, Pál apostol, az 1 Korintus 7-ben, pontosabban, első korintusi levél, 7. fejezet, 8. vers azt írja, hogy aki nem házas, jobban teszi, ha úgy marad, mint én is. De azért, hogy meg ne kísértsen titeket a sátán, hát a lányok menjenek férjhez, a fiúk pedig vegyenek feleséget. Hát Pál apostoli szingli volt, ezért írta? Nem ezért írta, ő sem volt szingli. Hát ezek után kérdés az, hogy ki a szingli? miért nyilatkozott úgy Jeremiás, miért nem házasodott meg, miért nyilatkozott úgy Pál apostol, ő miért nem házasodott meg. Ha ismerjük az életüket, azt hiszem mind a két esetben a föltett kérdésekre világos a válasz. Lehet, hogy Jeremiás szeretett volna megházasodni, nem tudom, de azt tudjuk éppen Jeremiás könyvéből, maga az Úr mondta neki, hogy ne védj feleséget. Az Úr már tudta, hogy milyen sors vár Jeremiásra. Milyen sorsa volt. Hirdette az igét, anakronisztikusnak tűnik az, amit most idézek Francis Schaeffertől, amikor azt írja, hogy Jeremiás próféta egy utó keresztjén korban élt, hát hol volt akkor még a kereszténység? Tudatosan írja így, olyan korban élt ott, Izrael földjén, amikor az emberek elfordultak Istentől. Isten hit utáni korszak. Nem hittek Istenben, nem figyeltek oda rá, és a próféta sorsa az ilyenkor, hogy zavarja az embereket a prófétai szó. Zavarja őket. Igyekeznek Jeremiást kiiktatni, nem odafigyelni. Hirdeti az ítéletet, jönnek a hamis proféták, nem lesz semmi baj. Itt van az Úr temploma. Minket nem érhet baj. Jeremiás mondja, ne mondogassátok, hogy az Úr temploma. Ezt is lerombolják a pogányok. Föl vannak háborodva, Jeremiást bebörtönzik. Kalodába zárják, megvesszőzik, egy ciszternába dobják, ahol belesüpped a sárba, és ami talán a legnehezebben elviselhető volt, én legalább így gondolom, hogy soha nem hallgattak oda arra, amit mond. Emberi mércével mérve, sikertelen ember, soha nem figyeltek oda. Egyetlen szavát sem fogadták meg, így prédikált évtizedeken. Az egyik híres jelenetben elvitték a kéziratát a királyhoz, aki éppen a téli palotájában tartózkodott, ott a tél nem volt olyan borzalmas. Mostanában ott is havazik néha, akkor még nem, de befűtöttek a kandallóba, és ismerjük a leírásból, hogy a király a tekercs egy-egy lapját lehasította a kancellár késével, és saját kezüleg dobta be a kandall. Így élt Jeremiás. Most képzeljük el, még egy asszony is hozzá. Hát azért soket volna. Isten nagyon jól tudta, hogy miért mondja ezt Jeremiás. Olyan fontos szolgálatot kapott, ami nem bírt volna el még egy családi életet. Volt neki családja, egész népe. És Pál apostol, ismerjük az ő életét is. Hol egy kis hajótörés, hol egy kis megkövezés. Kidobják a zsinagógából, bebörtönzik, éveket tölt börtönben. Kell még hozzá egy asszony is, akiről nem tud gondoskodni. Nyilvánvaló, Isten tudta ezt. Ők nem szinglik. Nem azért nem kötnek házasságot, ami miatt nagyon sok fiatal napjainkban óckodik a házasságtól. Ki a szingli? A szingli menekül a házasság és a gyermekvállalás terhe elől. Jeremiás és Pál apostol terheket visel, nem azért nem házasodnak, mert ezt a terhet nem akarják választani. A vízválasztó nem a házasság és az egyedülálló életforma között áll, hanem az önzésből fakadó felelősség elhárítás és a szeretetből fakadó felelősség vállalás között. Mi az indítékod? Ma is vannak emberek, akiknek Isten olyan küldetést adott, amit jobban teszik, ha családon kívül végzik. Nem értéktelenebb és nem értékesebb ember az egyedülálló, mint a családos ember. Nem az a kérdés, hogy mi tetszik jobban Istennek, hanem mi az akarata az életemben. Ugyanakkor világosan kell látni azt, hogy Isten teremtési rendje szerint az ember házasságra teremtetett. A legelső híradás az ember teremtéséről úgy szól, hogy ezt is hadd olvassuk, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette ők. Mondhatnám úgy házasságra. Ti ketten együtt képviselhetitek Istent, mert az, hogy Isten képére teremtetett az ember, ezt jelenti. Isten képét hordozott. Őt kell képviselned a világban. Hiszen utána elhangzik az a mondat, hogy megáldotta őket, és fontos parancsokat adott, szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Uralkodjatok, és itt felsorolja a természetet. Ketten együtt tudjátok megtenni, hiszen van, amire nem alkalmas a férfi magában. Nem csak gyereket nem tud szülni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb igazi alkotó férfi is azért tud alkotni, mert mellette áll olyan valaki, akit Isten mellé adott, aki bíztatja, segíti, olykor kritizálja. Ezt nehezen szokta elviselni, már mint a legtöbb férfi. De nincs az az ügyes, szépséges nő sem, aki férfi nélkül akár egy gyerekhez hozzá tudna jutni. Na jó, hogyha örökbe fogadja. De az megint Isten rendjén kívül van. Bocsánat, félreérthető, nem maga az örökbefogadás. De Isten eredeti elképzelése az, hogy házasságot ad nekünk, ahogy mostanában elhangzik fórumokon is. A házasság Isten igéje szerint egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, egy férfi és egy nő, nem több nő, és nem két férfi, és nem két nő, hanem az egyik férfi, a másik nő, és összesen ketten vannak. Ez a bibliai modell. Talán világos, hogy ezt miért hangsúlyozom annyira, éppen a mi korunkban, a mi időnkben. Na most nem szingli az sem, aki nem találta meg a párját, vagy őt nem találták meg. Én tudom, hogy sokan vannak ilyenek. Többször megkérdezték tőlem, amire bevallom, nem tudok jó választ adni. Miért van az, hogy a gyülekezeteinkben, ifjúsági közösségekben sokkal több a lány, mint a fiú. Mit tegyenek a lányok? De jött egy válasz, imádkozz és várj, de leginkább azt tudd meg, hogy Isten mit akar az életeddel. Mert tudnod kell azt, hogy a boldogság forrása nem a házasság. Talán múltkor is elhangzott, nincs olyan mondat a Bibliában, hogy boldogok a házasok. De nem a boldogság forrása az egyedülálló életforma. Noha néhány házas ember azt gondolja, hogy de jó lenne, csak hogy miért nem volt annyi eszem annak idején, de hát nem volt és megházasodta. Tehát sem a házasság, sem a házatlanság önmagában nem boldogít az Istennel való kapcsolat boldogít, ha az ember a helyére kerül. Tehát nem szingli az sem, aki nem talált rá párjára, az sem, akit olyan szolgálat terhel meg, amelybe nem fér bele még a családi élet, de tudnunk kell azt, hogy Isten eredeti terve az. Na most ezek után vannak olyanok is, ezt hangsúlyoznom kell, akik egyszerűen menekülni akarnak a felelősségvállalás terhe alól. És ebben az értelemben legalábbis kvázi szinglik azok, akik házasságkötés nélkül élettársi kapcsolatban élnek. Na most ezt csúnyán mondtam, nem magyarul, mi az, hogy kvázi. Mintha úgy lenne. Együtt él egy emberrel, élvezi az együttélés bizonyos előnyeit, ugyanakkor nem vállalja a felelősséget. Elmondtam múlt alkalommal a Lanovka történetet? Igen, csak emlékeztetek rá. Ha valaki benne ül, menet közben késő kiszállni. Aki úgy gondolja, hogy menet közben is kiszáll és megúszza nyaktörés nélkül, az a Városligetben keresse föl a lassú körhintát, a kis lovacskát, kis hintót, kis autót, az abszolút veszélytelen. De nem visz sehová. Az úgynevezett élettársi kapcsolat sem visz sehová. Igen, felelősségvállalás kell. Kell a másik ember, akivel megosztom az életemet. Jó az nekem, hogy rám vagyok kényszerítve, hogy nem úgy osztom be az időmet, ahogy kényem, kedvem szerint szeretném, nem úgy költöm a pénzemet, ahogy egyébként költeném. Szükségem van arra, Biblia nélkül is, pszichológusként tudom mondani, a személyiség éréséhez, hogy valakiről gondoskodjam. Ezt próbálják pótolni azok, akik végül is nem kötnek házasságot, vagy utána vannak, és akkor helyettesíti egy kis tica, vagy egy papagáj, vagy valami, amiről gondoskodni kell. Mert van az embernek ilyen igénye. Igen, persze. Na most a kérdés az, hogy mi az, vagy mik azok a tényezők, amelyek az embert sodorják az egyedülálló életforma felé. Hadd mutassak itt egy vázlatot. Először ennek a vázlatnak csak egy részét. Hát itt azt látjuk, ugye, hogy fiataljaink egy része elhárítja a házasság és a családi élet felelősségét. Mik azok a tényezők, amelyek az életére úgy hatnak, hogy ebbe az irányba indul el? Hát van itt néhány, talán kezdjük azzal, hogy az alapvető szükségletek kielégítése napjainkban házasságon kívül is lehetséges. Persze ez egy kicsit másképp van a férfiaknál, mint a nőknél, de nagyon jó félkész ételek vannak. Kitűnően be lehet rendezni egy aglegény konyhát. Attól függ, hogy mennyi pénze van az illetőnek, esetleg takarítónőt fogad. Meg hát több pénze van az egyedül állónak, nem kell osztozni. Gyerekek sincsenek. Tehát vígan megél egy egyedül álló férfi. Bocsánat, eszembe jut egy történet. Hangsúlyoznom kell, hogy hívő fiatal emberről van szó, valahol 30 és 40 között, ugye 40 az még fiatal. Mondta egyszer, ugye fönn lakik, egy ilyen kétszintes lakás, felső részén van a hálószobája, konyha lent. Mondta egyszer az édesanyjának, hát azért kéne nekem egy bejárónő, aki felhozná a vacsorát. Mire mondta az édesanyja, hogy hát, nősülj meg, a feleséget biztosan hajlandó lesz fölvinni. Mire az illető elhúzta a száját, azt mondta, de az a baj, hogy a feleség fönn is akar maradni. Igen, hát azt gondolom, hogy ez az a szemlélet, amire azt mondtam, hogy felelősség, elhárítás és önzés. Nem vállalja a terhet. A terhek elől való menekülés, és vígan megél. Na most az asszonyok számára pedig az a helyzet, hogy ma már egy egyedülálló nő nincs úgy kiszolgáltatva, mint korábban. Valamikor a szegény özvegy asszony volt a világ legszerencsétlenebb embere, aki támasz nélkül maradt. Ha voltak rokonai, meg jómódú gyerekei, akkor ezek esetleg segítettek neki, de akinek az sem volt, annak nagyon sanyarú volt a sorsa. Nem véletlen, hogy az apostoli levelek folyamatosan figyelmeztetik a gyülekezeteket, hogy az özvegy asszonyokról gondoskodjanak. Ma ez nincs így. Nagyon sok a diplomás nő, karriert futhat be. Ha házasságot köt, akkor is néha többet keres, mint a férje. Ugye van úgy valóban, hogy a férfi megy gyesre, lehetséges. De nem is muszáj házasságot kötni, és néha már azt hallom, hát gyereket azért szeretnék. Miért szeretnél? Hát az anyai ösztön miatt. Jó, de az anyai ösztön azt nem mondja, hogy a gyereknek apára is szüksége van. Igazából mindkét magatartás mintára szüksége van az egészséges lelki fejlődéshez a gyereknek. Valahol még a gyerek vágyában is az önzést éri tetten az ember. Aztán van itt egy másik fontos tényező, az egyedül élőnek nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Miért? A házasságban kell alkalmazkodni? Mert nem tudom, hogy hányan vannak itt, akik még nem házasok és szeretnének. Na, nem kell felemelni a kezet, mondjuk nem vagy házas, de szeretnél. Gondoltál-e arra, hogy horkol az illető? Gondoltál-e arra, hogy furcsa szokásai vannak? Hogy majd nem lehet megtanítani arra, hogy a levetett zokniát a szennyes tartóba tegye, mindig ott hagyja a padlón. Gondoltál-e arra, hogy este fogmosás után a fürdőszobai tükör teli lesz fehér pöttyökkel? És hiába mondod neki, nem érti, hogy mitől. Mert ő nem pöttyözte össze. Mert állandóan történnek ilyenek egy házasságban. Meg hoz mindenfélét a régi családjától, mindenféle furcsa szokást. Kell alkalmazkodni? Hát persze kell, valahogy össze kell csiszolódni. Kiderül néhány rövid hét leforgásán belül, hogy egy csomó mindent nem mondott meg előre, nem akart becsapni. Ő maga sem tudta, hogy mivel lehet kellemetlen a másiknak. Sőt, hadd mondjam azt is, megint csak pszichológusként, hogy olyan gazdag az emberi személyiség, hogy még több évtizedes házasság után is okoz meglepetést. Ki se lehet ismerni, de azt is hozzáteszem, hogy nem csak kellemetlent, kellemest is, gazdag az emberi személyiség. Hát pont erre van szükségem, hogy terhet viseljek valaki másét, akit meg kell ismernem, akinek föl kell derítenem a szükségleteit. Ez egy szép feladat, de hát hogyha ez nem ízlik, akkor ezt nem akarom vállalni, és sodor arra felé, hogy elhárítsam a házasságot. Aztán van itt egy nagyon fontos tényező napjainkban, különösen, hogy a szülők nemzedékének az életpéldája nem teszi vonzóvá a házasságot és a család élet. Igen, tudom, fiatalok néha azt gondolják, szüleinknek nem sikerült, mi okosabbak vagyunk, már eleve több az esélyünk, de nagyon sokan, akik házasságra gondolnak, látják a szüleiket, látják a szüleik nemzedékét, szüleik barátait, ismerőseit. Nagyon sok a rossz példa, nem boldogok a házasságukban. Esetleg megtudják azt is, hogy pedig úgy kezdték, hogy jó lesz nekik, aztán nem lett jó. Hát akkor én minek járjam végig ugyanazt az utat? Nyilvánvaló, hogy ez a szülők nemzedékének a felelőssége. Igen, nagyon sokszor, ha az ember mélyebben el tud beszélgetni hívő emberekkel, akiknek hívő emberek a szülei, kiderül, hogy terheket viselnek. A szüleiktől kaptak sok szépet és jót, de hadd tegyem hozzá, nem csak jót. Okoztak nekünk a szüleink fájdalmat is. Akarták? Valószínűleg nem, legalábbis a legtöbb esetben nem. Mit lehet tenni? Hogy lehet ettől megszabadulni? Hányan elhatározzák, én nem úgy csinálom, majd a gyerekemmel, ahogy a szüleim engem neveltek, de pillanatokon belül azt veszi észre, hogy ugyanazt csinálja. Még ezt is örökölni szoktuk, a rossz nevelési sémákat. Hogy lehet megszabadulni? Úgy gondolom, hogy az első lépés ez a teljes megbocsátás. Tehát nem nyújtanak jó példát, fiataljaink elhárítják a házasság és a családi élet felelősségét. Sodorja őket az egyedülálló életforma felé, hogy ne vállalják a házasságot. De van itt még más két fontos tényező is. Ebbe a négyszögbe az van beírva, olvasom, mert hátul nem biztos, hogy lehet látni, hogy a darwini-freudi ideológia legalizálta az önzést a közgondolkodásban. Ez mit jelent? Mi a darwinizmus lényege, az evolúció elmélet lényege? Nem magával, az evolúcióval akarok vitatkozni. Azt én úgy látom kissé távolról, mert nem vagyok szakértő ebben, hogy sok kérdőjel merül fel ezzel kapcsolatban, hogy a fajok valóban egymásból alakultak-e ki, vagy nem. Egy természettudós barátom mondta egyszer, hogy ő szerinte, ha egy kopoltyúval lélegző állat kijön a vízből, akkor nem tüdeje lesz, hanem megdöglik. Igen, tehát sok kérdőjel merülhet föl, de tegyük fel, hogy ez rendben van. Amivel vitatkozni szeretnék, az a darwinizmus emberképe. Kicsoda az ember? Magas rendű állat. Magas rendű állat, aki a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció kapcsán mindent kibírt, tud jól alkalmazkodni. Följutott a filogenezis csúcsára, az ember, az állatok csúcsa. Mi a lényeg? Ösztönlény. Jó, Radnóti azt írja a 8. eklógában, hisz az ember az állatok alja. Ez egy másik szempont. De az állatvilág csúcsa, de ösztönlény. Vannak alapvető szükségletei, ezeket a szükségleteket ki kell elégíteni. Ha nem elégíti, ki baj lesz. Ha nem eszik, úgy jár, mint a cigány szamara, megpróbálta leszoktatni az evésről, már majdnem leszokott, amikor megnöglött. Na most persze Freud általában nem ezzel példálózik, hanem a nemi ösztönnel, ezt még Freud sem mondhatta, hogy ha nem él nemi életet, akkor elpusztul, de azt igen, hogy akkor neurotikus lesz. Hát ki akar neurotikus lenni? Köztetek se akar senki? Nem, hát persze, hogy nem. Hát akkor beszéljünk róla, mondta Freud. Hát beszéltek róla. De aztán nem csak beszéltek róla. Ma már ott tartunk, hogy az emberek kiélik tömegesen, házasságkötés nélkül is a nemi vágyaikat. Hát ha az elmélet jó, akkor ebből az következik, hogy ma kevesebb a neurotikus, mint Freud korában, amikor elfojtották a szexuális vágyat. Vajon kevesebb? Nem tudom, van-e itt pszichiáter? Én tudom, hogy több. Sokkal több. Ebből minimálisan az következik, hogy a neurózis keletkezésének nem az elfojtott nemi vágy az egyetlen oka. Nyilván más oka is van, és nem nehéz azokra rábukkanni. Nos hát, a legalizált önzés az, hogy nekem kell, nekem szükségem van rá, én meg akarom szerezni, állati szinten végig tudom élni, nem állati szinten, talán ezt a múltkor is mondtam, ez sértés lenne az állatokra, hanem az embertelenség szintjén a másik ember arra való, hogy kielégítse alapvető szükségleteimet, ha pedig már rágósá válik, nem elégíti, le kell cserélni, meg ki kell próbálni. Tömegesen így működnek emberek. Egy marxista tétel élő cáfolata, nevezetesen arra gondolok, hogy a lét határozza meg a tudatot, és nem a tudat a létet. Ugye hozzám hasonló mérsékelten fiatalok talán emlékeznek még egy ilyen marxista tételre. Hát itt pont az történt, hogy egy ideológia tette tönkre az európai és az észak-amerikai, elsősorban a közerkölcsöt. Emberek, akik soha nem hallották se Darwin, se Freud nevét, e szerint élnek. A másik ember vagy ösztöntárgy, vagy rivális, vagy esetleg akadály. Hát akkor jobb nem megházasodni. Ez is errefelé hat. Van itt még egy fontos tényező. A létbizonytalanság elfojtott tudata infantilizál, és az irrealitás világát teszi vonzóvá. Tehát ezt egy kicsit szeretném megmagyarázni. Tehát menekülés napjaink fenyegető valósága elől. Egy létbizonytalanság elfojtott tudata van jelen, és most én itt a Freudot idézem, az ő elméletét, ami igaz. Itt arról van szó, hogy amit nem szeretek tudni, amit kellemetlen tudni, arról igyekszem nem tudomást venni. Ez az elfojtás. Kiszorítom a tudatból. De azt is mondja a pszichoanalízis, hogy ettől nem szűnt meg létezni. Hat tovább. Miféle fenyegető tények vannak? Én emlékszem fiatal koromból, II. Világháború után, néhány évvel komolyan szorongtunk az atomháború miatt. Hát nem olyan régen volt Hiroshima és Nagasaki lebombázása. Aztán hallottunk arról, hogy hidrogénbombát is kifejlesztettek már, ami még sokkal nagyobb pusztítást végez. Féltünk tőle. Ma félünk az atomháborútól? Azt gondolom, nem nagyon szokott eszünkbe jutni. Pedig a veszélye nem csökkent. Sőt, azóta már nem csak az Amerikai Egyesült Államoknak van atombomb. Már próbálgatják a lehetőséget Észak-Koreában is. Már fölmerül a gyanú egyik-másik arab országnál is. Ki tudja, ki mindenkinek van még? Az oroszoknak már régóta van. Hát akkor a veszély nem múlt el, de kiszorítottuk a tudatból, azért valahol a mélyén, ott lenn a pince mélyén, ott van. Aztán kicsit később, nem is tudom mikor volt, talán a 60-as években, hallottuk a hírt, hogy egy bátor norvég utazó, Thor Heyerdahl, papirusznád csónakjával keresztül hajózta a földet. Ez csodálatos. Na de amitől megijedtünk, az az volt, hogy az ő beszámolójában azt is elmondta, hogy az óceán vizén olajfoltokat látott. Hűha, mi lesz? Ha olajfoltok lesznek a tengeren, tönkre mennek a tengerek, azóta mi történt? Azóta sok tankhajó fölborult vagy kiukadt, az óceánok szennyezettsége tovább nőtt, mégsem félünk tőle. Megszoktuk? Megszoktuk, elfojtottuk ennek a tudatást is, és a veszély nem csökkent, hanem tovább növekedett. A környezet szennyezés minden téren fokozódik, Nemrég született egy egyezmény, sok ország aláírta, csak éppen azok a hatalmak nem, amelyek a legtöbb légkört károsító gázt bocsátanak ki ipari termelésük folytán, tehát az Amerikai Egyesült Államok és Kína, ők nem írták alá. Elmúlt ez a veszély, dehogy múlt el. Megfertőzték a Tiszát, lehet, hogy meg is fogják újra, egyezkednek. Annyi minden van, egy kiváló genetikus előadását hallgattam pár évvel ezelőtt, akkoriban volt új dolog a klónozás. Próbált megnyugtatni minket, hogy már 19 ország aláírta, hogy embert nem klónoznak, mire a hallgatóság közül valaki azt mondta, amit az ember meg tud csinálni, azt meg fogja csinálni, nincs az a nemzetközi egyezmény, amelyik ezt meg tudná akadályozni. Fönnáll a veszély, fönnáll a veszély, és az újabb idézőjelbe, az újabb szót, újabb betegségek, a fertőzött vizek meg a levegő mellé, meg megdöbbentünk azon is, hogy a káros sugárzásoktól minket védő ózonpajzs kijukadt, a szuperszónikus repülőgépek és a kozmetikai szprék használata miatt. Ezt a lyukat nem foltozták be azóta se. Sőt, tovább növekedett, ezek a repülők szállnak tovább, használjuk a kozmetikai szprét is, vagy spréket, nem csak azt, amelyik levegővel működik. Szinte úgy látszik, hogy nem lehet megállítani. Nem olyan régen hallottunk nyilatkozatot, hogy 10 éven belül abba kell hagyni. Például az ipari termelésnek, illetve a környezetnek a szennyezését, mert nagy baj lesz. Hogy megemelkedik az óceánok szintje az általános fölmelegedés miatt. Sok szárazföldet elborít a tenger, ami ma még szárazföld. Mit csinálunk? Építjük a gátakat, mint a hollandok. Meddig? Komoly veszélyek fenyegetnek minket, de nem teszünk ellene. És a terrorizmus? Milyen jó, hogy a messzi vannak az arabok. Messzi vannak. Mennyi idő kell, hogy ide érjenek? Hát ha New Yorkba el tudtak menni. Budapest talán még közelebb van. Vagy nem adunk rá okot? Egy-két ügyes miniszterelnöki nyilatkozat, és lesz rá ok, ha valaki keresi az okot. Tehát kellemetlen tudattartalmakat elfojtjuk, rossz rá gondolni, ezért nem gondolunk rá. De ezzel nem szűnik meg, hanem folytatódik a folyamat. De nem beszéltem arról, hogy az irrealitás világát teszi mindez vonzóvá. Hogyan keletkeztek a mesék annak idején? Bocsánat, egy kicsit hosszabb lesz ma. Körülbelül 10 perc, negyed óra szükséges. Ha valakinek muszáj elmenni, én nem fogok megharagudni. A mesék általában úgy keletkeztek, felnőttek találták ki a meséket, és egymásnak mesélték, hogy ami a valóságban nem valósult meg, az a képzelet világában megvalósulhatott. Igen, szegény kis pásztor fiú a mesében feleségül veszi a királylányát. Meg egy kis öröksége is van. Meg János vitéz, aki nem tudott Kukorica Jancsiként a juhokra se vigyázni, a mesében országot ment meg. Óriásokat győz le. Erről szól a mese. Ami a valóságban nem megy, a képzelet világában megy. Mi van ma? Óriási mesék keletkeznek felnőttek részére. A Harry Pottert felnőttek olvassák. Gyerekek is, de én tanúja voltam annak egyszer a vonaton, hogy egy apa olvasta a kisfiának, aki unatkozott, meg tekergett, de ő rendületlenül olvasta. Mert a képzelet világában én átváltozhatok, varázsolhatok, hatalomra tehetek szert, Igen, erről szólnak a népmesék is. Varázslás, átváltozás, varangyos békából, királyfi. Talán múltkor elmondtam, hogy a házassági gyakorlat az, hogy királyfiból varangyos béka, de sokkal szebb az előző álom. Ott megvalósulhat sok minden. Ezért talál különösen jó táptalajra az úgynevezett ezoterikus gondolkodás, az okkultizmus minden válfajával. Ó, nem hiszek benne, dehogy hiszek. De azért 13-án, különösen ha péntekre esik, hát azért nem fogok bele valami új dologba. Nagyon sok ember gondolkodik így. Légy következetes. Ragaszkodj a valósághoz. Erről szól az apostol, amikor azt mondja, hogy az egészséges tanítástól elfordulnak, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Jó, ma nem varázslókról beszélnek, hanem parafenoménról. Az ugyanaz. Mágia. Jó, nem fekete. Fehér. Fehér. Miről van szó? Arról, hogy az ember hisz olyanba, amiben nem kellene, de van, aki gondoskodik arról, hogy ezt a hitét táplálja. Radikálisan kellene ezzel szakítani. Mi a mechanizmus? Bocsánat, csak szorongatom ezt a fóliát, és nem teszem fel. Tehát veszélyes a világ, védelemre vágyom. Hát belépek a titokzatos erők világába, ahol átváltozhatok és varázsolhatok. De van ezen az ábrán még valami, még egy lehetőség. Veszélyes a világ, védelemre vágyom, hát akkor inkább gyerek maradok. Gyerek maradok, 40 évesen is, 50 évesen is, hogy ne kelljen felelősséget vállalnom és másokról gondoskodnom. Nagyon sok az infantilis felnőtt. Halkan mondom, különösen a férfiak között. Ennek megvan a lélektani oka, hogy a férfiak között miért több. Miért gyakoribb a férfiak között, hogy az asszonyt úgy szólítják, hogy anyukám. És a válasz, kisfiam. Igen, csak ne kelljen vezetni, vállalni a felelősséget a családért. És néhány jel, néhány infantilis jel. Plüss állatka. Na, kíváncsi vagyok, hogy néhányan hogy fognak elvonulni ma innen. Na, ott lityeg a hátizsákon, szorongatják a kezükben a vizsgán, kabalállat. Kárpátalján töltöttem néhány évvel ezelőtt egy hetet. A szállásadomnál a nagylány éppen Magyarországon tanult egy főiskolán, úgyhogy az ő szobáját kaptam meg, ott aludtam. Kezdtem megszámolni a plüssállatokat. 100-on fölül abba hagytam. Mert lógtak a mennyezetről, a polcon, a szőnyegen, a széken, teli volt minden plüssállatkákkal. Ártatlan, hát nem bánt, meg olyan aranyos, persze. De az infantilizmus jele, hát azért ne tagadjuk. Valamikor egy fiú ilyet nem viselt volna. Ma már az a sik. Abban az időben, amikor még vizsgáztattam, mostanában ritkán fordul elő. Volt úgy, hogy elkértem a kabala állatját. Kétségbe volt esve. Direkt vigyáztam, hogy jól vizsgázzon állat nélkül. Hogy valahogy meggyőzzem róla, hogy az nem segít. Nos hát, ez történik. Mind ennek köze van ahhoz, hogy a mai ember milyen, miért olyan, amilyen, és akkor visszatenném az eredeti vázlatot, mert ezen van még egy-két dolog. Tudnénik, nem csak szingli lehet, aki nem vállalja a házasságot, hanem előfordul az is, hogy házasságot köt, lesz belőle infantilis férj, ritkábban infantilis feleség, azaz egy a gyerekek közül. Vagy házasságot köt szintén, de a házasságon belül aglegény marad. Vagy vénlány. Nem tudom, mire gondolunk ilyenkor. Van ilyen? Azért úgy él, mintha külön életvezetése lehetne, megvan a kis területe, mindenféle. Nemrég olvastam egy kiváló orvosról, nagyon szerette a szakmáját, és a munkáján borzasztóan szerették, de nem tudta, hogy a házuknak hol van hátsó bejárata. Meg nem tudta a kutyájuk nevét. Tehát a családon kívül élt, benne a családban, nagyon rendes ember volt egyéb. De hát ez aglegény, akkor is, ha házasságot köt. De hát nem erről van szó. Tehát visszatérünk oda, hogy miért kell mégis megkötni azt a házasságot. Itt szeretnék hangsúlyozni egy mondatot, szintén Isten igéjéből. Hát lehetséges, hogy elkövettem azt a hibát, hogy... De igen, itt van. Római levél 12. fejezet 2. vers. Ne igazodjatok e világ. A hívő keresztjén vagy, légy következetes ebben. Pál apostol azt írja itt, a Róma 12 elején, hogy szánjátok oda testeteket, élő áldozatul az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem újuljatok meg gondolkodásmódotok. Mit jelent az, hogy ne igazodjatok e világhoz? Ne igazodjatok a világ erkölcséhez, értékrendjéhez, életszemléletéhez, a fogyasztói társadalom magatartásához. Gondolkozzatok másképpen. Nem kell sodródnotok a világgal. A világban az a sikk, hogy minek házasodjam, ez nem kötelező rád nézve. A döglött halakat sodorja az élők képesek szembeúszni. Élsz? Tehát ne igazodjatok e világhoz. És kifejezed, hogy döntésed elkötelezett és komoly a házasságkötéssel. Nyilvánosan vállalod a párodat, mert ha nem vállalod, az azt jelenti, hogy nem bízol benne. Miért nem kötöd meg? Bízol benne. Vagy magadban nem bízol. De ezen túl talán a legfontosabb kérdés az, hogy ki vagy te. Igyekszem hamar megmagyarázni ezt. Hogy ki vagyok én? Igen, ki vagy? A magad ura vagy? Ha a magad ura vagy, akkor azt csinálsz az életeddel, amit akarsz. Mint az a szerencsétlen, balesetes, akiről szól a Mégis kinek az élete című egyébként ragyogó dráma. Nálunk Huszti Péter játszotta szépen, filmen is volt. Mégis kinek az élete, hát akkor jogom van követelni azt, hogy hagyjanak meghalni. Vagy végezhetek magammal. Kinek az élete? Az enyém. Igen, a magad ura vagy? Vagy pedig a teremtő képviselője, ahogy az elején mondtam. Isten képét hordozod, őt képviseled a világban, és akkor az érvényes rád, ami Jeremiásra, akinek azt mondta az Úr, hogy menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Persze ismerve Jeremiás életét fölmerül a kérdés, miért nem mentette meg a ciszternától, miért nem mentette meg a kalodát. Megmentette, más a mennyei perspektíva. De eldől itt, hogy mit nevezek életnek, hogy valóság-e az, hogy mennyei polgárjogom van. És itt a földön, ahol házasságot köthetek, a mennyben már nem tehetem ezt meg, itt Isten igéjének engedelmeskedem. Itt arról van szó, hogy kész vagyok-e engedelmeskedni, vagy nem engedelmeskedem. Isten arra szólít fel, hogy az ő tanúskodása mellett köss szövetséget a pároddal. Hogy erről szól Malakiás 2.14, nagyon nehezen lefordítható mondat, nem is sikerült jól fordítani. Valahogy úgy hangzik az új fordításban, hogy azért nem tekint Isten az áldozatotokra, az áldozatodra, mert is az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjú korodban elvett feleségedhez, pedig ő a párod. Valójában arról van itt szó pontosabban, hogy az Úr volt a tanú, amikor szövetséget kötöttél. Tehát Isten tanúskodása mellett jött létre a házasságot. Ő jelen volt, nem dobhatott félre. A hűség kötelez, ez a szövetség élethosszig tartó, azért írja ott, hogy a te fiatal korodban elvett feleségedhez. Élethosszig tartó hűségre kötelez. Tehát a döntésem nem csak a házasságnak vagy a szingli életformának szól, hanem az Úr iránti engedelmesség, illetve az engedetlenség megtagadása mellett szól. Tehát nem kevesebb, mint az élet és a halál kérdése. Mózes 5. könyvének a 30. fejezetét érdemes figyelmesen végigolvasni. Egy mondatot emeltem ki belőle. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, élhess te, tódaid is. Mert Isten azt akarja, hogy élj. Azt is akarja, hogy legyenek utódaid. Olyan utódaid, akiknek nem csak anyjuk van, hanem apjuk is. És nem csak apjuk, hanem anyjuk is. Ez Isten gondolata. Azt nem ígéri, hogy könnyű lesz az életed. Azt sem ígéri, hogy sok pénzed lesz. Noha vannak, akiknek könnyebb az élete, vannak, akiknek sok pénzük van. Attól lehet hívő keresztjén. Nehezebb. Istennél lehetséges. De azt ígéri, hogy veled lesz. Nem hagy el. Nem hagy el a legrosszabb helyzetben sem. Nem hagy el a betegségben sem. Nem hagy el a csalódások között sem. Vezet tovább, és a végén kiteljesedhet az életem. Ott az örökké valóságban. A halál valóban csak egy átlépés. A csakot azért elhagyom, nyilván azért izgalmas dolog átlépni, de hát a fogorvosi székbe is izgalmas leülni, vagy egy operációt vállalni. A halált is lehet vele. Erről jut eszembe egy kis könyvecske, kapható odakint a könyvasztalon. Volt egy kedves munkatársunk a házassággondozó szolgálatunkban. Évekkel ezelőtt részt vettek egy házassággondozó hetünkön, ott megújult a házasságuk, aztán bekapcsolódtak ebbe a szolgálatba, több ízben csoportvezetőként, férj néha még előadóként is. És hát az történt, hogy rákos beteg lett az asszony. Néhány évvel ezelőtt, alig több mint egy évvel ezelőtt halt meg. A naplóját a férje is csak halála után vehette kezébe, de épp a férj kérésére ezt a naplót kiadtuk. Ott kapható a könyvasztalon. Az a címe, hogy fürödni a jó, és egy vallomás. Tessék megnézni. Haza lehet vinni. Esetleg ajánlani olyanoknak, a helyzetben vannak. Kiderül belőle, hogy mi a mennyei perspektíva. Nem könnyű. Kiderül a naplóból, hogy nehéz. Azzal kezdődik az első mondat, hogy tegnap megint sírtam, meg sok csalódás között. De a végén, meg közben is, rámutat az egyetlenre. Ha nem a magad ura vagy, akkor valhatod a Heidelbergi KT első kérdés feleletével, hogy az az én legfőbb vigasztalásom élet, hogy nem a magamé vagyok, én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona. Hát én köszönöm a mai figyelmet. Legközelebb, egy hét múlva, 21-én az előadás témája: ismerjük meg önmagunkat és egymást. Hát arról lesz szó, hogyan ismerhetem meg a másikat, de kiderül, hogy az én magamat is érdemes megismerni egy kicsit jobban, mint ahogy az ember gondolja azt, hogy ismeri magát. Hát van otthon elég tükör, de hát nem csak erről van szó. Köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm szépen.